Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket a Pszichoforjú Lélekerősítő Podcast legfrissebb adásában. A mikrofonok előtt ezúttal is a Pszichoforjú alapító főszerkesztőjét Szabó Eszter Juditot és engem Herendi Katát hallhatjátok. Előző adásunkban a különbségek témájáról beszélgettünk, és a mostani adásunk témája olyas valami, amit hogyha lehet így csomagban ajánlanánk a figyelmetekbe, párba állítva ezt a két nagyon szép és nagyon izgalmas témát, az önazonosságról fogunk ma beszélgetni, ami új könyvünkben, a 20 ismereti kérdés és válaszok kapcsolatokról című kötetben egy eszti fejezet, eszti tollából. És rögtön el is indítanám a szokásos kérdésünkkel ezt a beszélgetést, hogy annyira fontos és sok mélységet felölelő téma ez. Mi volt az, ami téged a legjobban megragadott benne, ami miatt úgy érezted, hogy helyet kell, hogy kapjon a fejezetek között?
Nem szeretnék ilyen nagyon patetikusan fogalmazni, de ezt fogom tenni. Azt érzem, hogy ebben a fejezetben, illetve inkább ennek a fejezetnek a témájában ott koncentrálódik egy nagyon fontos alapkérdés az én életemben is. És hát ugye sokan, akik hallgatnak minket, azok pontosan tudják, hogy nagyon sokat beszélgetünk önismeretről, meg a könyv esetében sem, meg a podcast esetében sem szoktunk megkímélni titeket a saját példáinktól, meg a saját megéléseinkről, az önismereti és terápiás munkánkkal kapcsolatban, de hogy ez az a téma, ami azt hiszem, hogy a legmarkánsabban előre tolakodott nálam az elmúlt években. Ez a legfontosabb és leginkább eszenciális kérdés, ami engem úgy igazán érdekel, hogy hogyan tudok önmagam lenni. És hogy ez egy végtelenül elcsépelt mondat, amire nagyon-nagyon nehéz megtalálni a választ, és nagyon nehéz mit kezdeni vele. De ha szeretném egy kicsit megragadhatóvá tenni a hallgatók számára, akkor valahogy úgy fogalmaznék, hogy biztosan van köztetek olyan, aki hozzám hasonlóan ismeri azt az érzést, amikor olyan, mintha nem a saját életedet élnéd, mintha folyton valakinek a szemén keresztül szemlélnéd az életed, hogy ott van benned valaki, aki tudod, hogy te vagy, és hogy ott munkál valahol mélyen a személyiségednek a magja azokkal az alapvető vonásokkal, amik így felszínre szeretnének bugyogni, de ott van egy nagyon erőteljes vagy több réteg, ami ezt nem teszi lehetővé. És nagyon sok olyan megélésem volt az életemben, nagyon sok olyan kapcsolat volt az életemben, amikor azt éreztem, meg nagyon sok olyan helyzet volt az életemben, amikor azt éreztem, hogy nem tudom megmutatni magam. Hogy nem tudom egyszerűen elérhetővé tenni ezt a személyiségemnek, ezt a belső magját olyan emberek számára, akikhez szeretnék közelebb kerülni. És azt gondolom, hogy amikor ezeket a dolgokat felvállalja valaki, aki önmaga. De ez azért nehéz, mert nem tudod, hogy mi az. Tehát, hogy amikor ez nem megy, akkor nem csak az van, hogy akkor én most nem tudom vállalni azt, aki vagyok, hanem az alapprobléma az ott kezdődik, hogy nem tudom, hogy ki vagyok. És hogy ebben a folyamatban valahogy ezt a témát szerettem volna kibontani, megmutatni, hogy ez egy nagyon szép cél, hogy vállalni tudjam önmagam a hibáimmal, a véleményemmel, a mindenemmel együtt, de hogy vajon ki vagyok én, hogy ki az a valaki, akit vállalni kell, sokszor már erre sincsenek kész válaszaink. És ebben a fejezetben arról is írtam, hogy ennek milyen lehetséges okai vannak, vagy lehetnek.
Nagyon nagy ereje van nekem annak, amit most mondtál. Egyrészt ezt a tapasztalatot is nagyon, ahogy mondani szoktuk itt az adásban, és egy szinten nagyon megéreztem ennek a beszorítottságnak, de nem is igazán tudom, hogy mi lenne ennek a helyzetnek kulcsa, érzésnek az erejét. Másrészt pedig szerintem valóban igazad van abban, hogy tényleg ilyen közhelyessé vált már ez az önmagamnak lenni, önmagamat felvállalni, kifejezni téma. Közben pedig, ha jobban belegondolunk, akkor annyira nulladik lépés, magunk felé. Ugye az előző adásunkban, ahogy mondtam is, a különbségekről beszélgettünk, és eszembe jutott, hogy bár nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mennyire fontos empatikus figyelemmel fordulni egymás felé, ugye a saját különbségeinket megérteni, közelíteni egymáshoz, kommunikálni velük kapcsolatban, hogy el is felejtettük megjegyezni, hogy ennek az első lépése az, hogy egyáltalán tisztában legyek azzal, hogy ki is vagyok én, és mit szeretnék én megmutatni a másiknak magamból.
Igen, és én ezért is éreztem azt, hogy valahogy ott kezdődik ennek vagy ott érdemes hozzáfogni ehhez a témához, megtalálni, megkeresgélni a válaszokat azokra a kérdésekre, amik ide kapcsolódnak, hogy hogyan lehetnék önmagam, miért nem tudom önmagam vállalni, miért olvadnak fel folyamatosan a határaim emberi kapcsolatokban. Tehát, hogy a választ az szerintem valahol én úgy éreztem, hogy az identitás környékén érdemes keresni. Mert hogy ugye az is már egy nagyon jó kérdés, hogy akkor nekem mi az identitásom, az nagyon sokféle lehet. Én most nem szeretnék itt ilyen kis, nem tudom, kis előadást tartani arról, ennek érdemes utána olvasni, mert hogy nagyon sok tévhit kering amúgy a köztudatban, szerintem azzal kapcsolatban, meg főleg a közbeszédben is manapság, hogy akkor most mi is az, hogy identitás, és hajlamosak vagyunk csak egy szempont alapján meghatározni az identitásunkat, hogy nem tudom, a vallás szempontjában, vagy kulturális, vagy nemzetiségi, vagy szexuális beállítódás, vagy bármilyen szempontból, és hogy ezekre így leszűkíteni az identitás fogalmát, miközben az így nagyon sok mindenből tevődik össze, nagyon sok tényezője van. Ugyanúgy része akár ez is, vagy ezek is a részei lehetnek, de hogy része az identitásunknak, hát tulajdonképpen minden, amit az utunk során elviszünk magunkkal, vagy magunkévá teszünk, a tapasztalataink, az emlékeink, a munkánk, az értékek, amik fontosak számunkra, tehát hogy ezek mind-mind a részét képezik az identitásnak, az, ahogy gondolkodunk a világról. Azt gondolom, hogy az önazonosság az, hogy amikor ezt kérdés nélkül tudjuk vállalni. Az egy lépés, hogy akkor nekünk így vannak elképzeléseink ezekről a, nem tudom, értékekről, meg szerepekről, amelyek fontosak, vagy éppen nem fontosak számunkra, de az, hogy ezt tudom-e vállalni, hogy képes vagyok-e úgy megmutatni, hogy bennem ne legyen szégyenérzet, vagy kétség azzal kapcsolatban, hogy erről mások mit gondolnak, vagy ilyen elvárásaik vannak, azt nevezném én önazonosságnak, vagy én úgy érzem, hogy itt érdemes keresgélni a választ arra a kérdésre, hogy mit is értünk önazonosság alatt.
Arról, amit mondtál, eszembe jutott egy gondolatmenet, amit most esküszöm nem emlékszem, megosztottam már veletek a korábbi adásokban, mert nekem ilyen visszatérő gondolatom, úgyhogy ne haragudjatok, ha esetleg ismétlem magam, hogy ugye az identitás fogalma az Erikson pszichoszociális fejlődés elméletéből lehet nektek ismerős. Ugye elvileg az szerint, az elmélet szerint az identitás, amikor ugye, most bocsássatok, már nagyon konyha nyelven mondom, de amikor rájövök már, hogy ki vagyok, és mit akarok, és mik a alapvető számomra fontos értékek és célok, és ugye ez az, amiről az elmélet szerint olyan nagyjából 18 éves korunkig kellene dönteni és gondoskodni. Aztán ugye azóta tudjuk már, hogy meglehetősen rugalmatlan lebökni egy ilyen határt, és jóval megengedőbben most már ilyen 18-23 éves korig szoktak általában fogalmazni. És nekem mindig az jut erről eszembe, hogy szerintem nem is tudom, hogy le lehet-e bármilyen időpontot bökni, amikorra kell, hogy legyen egy identitásod. Mert hogy ha valami, akkor a ki vagyok én, és mi az, ami fontos számomra, és hogyan élhetek a számomra fontos értékek szerint, akkor ezek olyan kérdések, amik szerintem egy életen át feladatot adnak nekünk, és foglalkoztatnak minket. És ne értsetek félre, most nem a fejlődés elméletet szeretném megdönteni, vagy szakmai vitát kezdeményezni, csak mindig az jut erről eszembe, hogy amikor én ezt annak idején az egyetem első éveiben tanultam, akkor én már felül voltam a 18-on, és azon a pályán voltam, afelé, a pálya felé indultam, amiről tudtam, hogy egy életen át szeretném majd művelni, és mégis szíven ütött, hogy jaj, én még nem érzem magam ennyire késznek. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy nektek van-e már kész, tehát hogyha meghalljátok azt, hogy identitás, akkor az bennetek mit indít el, de én nagyon megértő vagyok, amikor valaki ezekre a kérdésekre azt mondja, hogy Fú, hát még nem tudom biztosan, vagy hogy még nem tudom, vagy ez alakul, vagy még változik.
Szerintem nagyon fontos, amit mondasz, és itt én is éreztem egy ilyen ellentmondást, mert hogy valóban ez szerint az elmélet szerint azt mondja Erikson, hogy kész pont, ott a vége, kialakul. De hogy közben az is benne van, hogy és folyamatosan változik. Hogy akkor most mi van? akkor az van, hogy kész vége, vagy akkor van lehetőség, és hogy inkább szerintem, amikor ebben a szakaszban, mert hogy ugye az is része ennek az elméletnek, hogy sikerül ezt megfejlődnöd, ezt a szakaszt, ugye, mert hogy itt ebből a 8 szakaszból álló elméletnek mindegyik szakasznál van egy fontos kérdése, és ahhoz a kérdéshez kapcsolódóan meg az a kérdés, hogy ezt meg tudod-e fejlődni. Jelen esetben az, hogy neked kialakul az identitásod. De hogy szerintem, amikor ebben a szakaszban elakadás van, ami az én olvasatomban azt jelenti, hogy neked 18 éves korodig nem volt lehetőséged arra, hogy azt csináld, amit 18 éves korokig az emberek nagy része csinál, hogy kipróbál szerepeket, megnézeget, megkritizál, leköpköd dolgokat, rajong dolgokért. Szóval, hogy így ezeket az értékeket, meg tapasztalásokat így mozgasd, vizsgálgasd, eldobd, magadhoz vedd. Szóval, hogyha erre az idézőjeles játékra neked nem volt lehetőséged, hogyha neked ebben nem biztosítottak teret, akkor lehet egy ilyen elakadás. Tehát, hogy akkor nem az van, hogy akkor oké, neked nincs identitásod, hanem hogy az én olvasatomban, szóval ez most lehet, hogy egyáltalán nem tudományos érveken, vagy tankönyvben olvasott információkon nyugszik az, amit én mondok, de hogy nekem az az érzésem, hogy ennek a képessége az, amit igaziból nem tudsz magaddal vinni ebből a szakaszból, nem? Hogy akkor így próbálgassak szerepeket, megnézzek értékeket, arról véleményt formáljak, arról kompetensnek érezhessem magam abban, hogy eldöntsem, hogy akkor ez most önazonos-e számomra, vagy nem, és elvettem. Tehát, hogy ha ebben a szakaszban van egy olyan elnyomó tényező, vagy körülmény, vagy tekintélyszemély, ami nem teszi lehetővé, hogy én ilyen formában bontogassam a szárnyaimat, mert folyamatosan másra kell figyelnem, mert nem a koromhoz illő, vagy való problémákkal kell foglalkoznom, mert jó kislánynak kell lennem, mert az az elvárás, mert különben megbüntetnek, stb. Tehát, hogyha ezt így elfolytják, meg lefolytják, akkor nem szerzem meg ennek a képességét, hogy szabadon dönthessek arról, hogy mi az, ami számomra fontos.
Én nagyon egyetértek veled, és csak muszáj még tennem egy olyan kitételt, hogy nem Ericssonnal akarok vitát nyitni, mert tényleg nincs meg hozzá szükséges tudásom, szóval...
Ja, nekem főleg.
Kérlek, ne harapjatok belém, hogyha halljátok ezt.
Igen.
Csak így a saját gondolataimat mondom, hogy ugye, hogyha megnézzük a korábbi fejlődési kríziseket ebben az elméletben, azokban is nagyon-nagyon fontos szerep jut a környezetnek. Ugye akár a bizalom, akár az autonómia megalapozásánál kulcsfontosságú az, hogy milyen visszajelzéseket kapunk a környezetünktől, abban, hogy hogyan lépünk át a következő szakaszba. És szerintem az identitás is ilyen. Plusz, ugye nyilván ezt is lehetne hosszan boncolgatni, ha meg lenne hozzá a szükséges háttértudásom, ami hangsúlyozom, hogy nincs, ezért nem akarok, jó, ezt most már abba hagyom, de hogy nyilván itt egy idői kontextusról is kell szót ejteni, hogy nagyon más már a világ ahhoz képest, mint amikor Erikson ezt az elméletet kidolgozta. Sőt, még akkor is azt mondanám, hogy nem olyan biztos, hogy olyan simán ment ez az embereknek. Mert hogy mondjuk teszem azt, hogyha csak egy pályaválasztást megnézünk, hogy tény és való, hogy korábban jóval behatároltabb lehetőségek közül lehetett választani, míg ma sokkal szélesebb a skálája azoknak a pályaválasztás tekintetében kialakítható identitásoknak, amik közül egy serdülő válogathat. És szerintem legalábbis ebben az értelmében az identitásunknak a keresése az nagyon sokszor átnyúlik még a fiatal felnőtt korunkba, sőt, még a késő felnőtt korunkba is, hiszen hányszor hallhatjuk azt, hogy valaki újra és újra kitalálja magát, feltalálja magát. Csak azt akarom mondani, hogy régen sem biztos, hogy valaki, aki 18 évesen mondjuk nem tudom, tanári vagy jegyzői pályára ment, vagy orvosi pályára, azzal egy életen át elégedett volt, és úgy érezte, hogy ez az az identitás, amit ő 18 évesen kiforrottnak élt meg, és megálmodott magának, de ma már szerintem annyira sok kérdést vet fel az, hogy vajon mikor lehet ott a lehetséges végpontja, mikor érezhetjük azt, hogy bármennyire is készen vagyunk, hogy talán itt is az állandóságot ennek a változásnak a megfigyelésében érdemes megtalálni. Hogy tisztában vagyok azzal, hogy alakulóban vagyok, és hogy merek és tudok is kérdezni saját magamat, magamról.
Hát igen, meg említetted azt, hogy mennyiféle, tehát hogy azért sok minden változott azóta, meg sok idő eltelt azóta, hogy Erikson megalkotta ezt az elméletet, és hogy ennek a változásnak egy nagyon markáns része az, hogy elképesztő mennyiségű információt kell befogadnunk. Tehát, hogy a lehetőségek tárháza az jóval-jóval nagyobb, mint mondjuk, nem tudom, néhány évtizeddel ezelőtt. És hogy ennyire el lehet veszni ebben a kérdésben, meg hogy meg lehet benne rekedni, meg össze lehet zavarodni. Annak része lehet nyilván az is, amiről az előbb beszéltünk, hogy a felnövés történetemben, hogy és mint volt erre lehetőségem, de hogy közben része nyilván az is, hogy vannak ilyen társadalmi, meg környezet irányából érkező impulzusok is, amik így tényleg a végletekig össze tudják zavarni azokat a nem csak kamaszkorú 14 és 18 év közötti embereket, akiknek eszerint a modell szerint dönteniük kellene akkor arról, hogy milyen az identitásuk, vagy legalábbis próbálgatják ezeket a szerepeket, hanem a felnőtteket is. Tehát ott van egy csomó, nem tudom, lehetőség, nem csak pályaválasztás szempontjából, de abból a szempontból is, hogy és milyen értékek mentén köteleződsz el az életedben, vagy milyen értékek mellett. Úgyhogy ezt a sokféleséget, hogy más nem mondjuk, csak abba gondoljunk bele, hogy egyetlen az önazonosság fogalma az hogyan komercializálódott, hogy reklámokban, szlogenekben is ott van ugye ez az érzelmekre ható üzenet folyamatosan, hogy csak egy-két példát mondjak, itt vagyok önmagam. De hogy ez nagyon jó, igazából semmi más nem kell tennetek, hogyha így problémátok van az önazonosság kérdésével, mint leszaladni a sarki drogériába, és akkor rögtön önmagatok lesztek. Szóval sajnos ez nem ilyen egyszerű, de mégis ilyen leegyszerűsítő fogalmakon keresztül, vagy üzeneteken keresztül kellene nekünk kapcsolódni ahhoz a belső maghoz, amiről az elején beszéltünk, és hogy hát ez nem ilyen egyszerű.
Mi ennek szerinted a jó útja, vagy mik a jó kérdések, amik segíthetnek önmagunk felé elindulni?
Nem is biztos, hogy kérdések szintjén tudom ezt megfogalmazni, hanem inkább ez, hogy visszamenni ehhez az origóhoz, hogy oké, hogy érzem, hogy nem tudok önmagam lenni, de hogy ami miatt így nem érkezik válasz arra a kérdésre, hogy miért nem tudok önmagam lenni, az sokszor sajnos az, és nekem is ezzel kellett szembesülnem, hogy nem tudom, hogy ki az a valaki, akit nem tudok vállalni, úgyhogy először erre a kérdésre érdemes megkeresni a választ, és egy kicsit így visszabontani, meg leszedegetni magunkról ezeket a rétegeket, mert az, hogy rám mindig lehet számítani, az nem egy identitás. Tehát, hogy az egy olyan folyamatosan a külső körülményekhez igazodó attitűd, ami azt teszi lehetővé, hogy ne veszítsem el számomra fontos referencia személyeknek a szeretetét. Ez ebben nagyon-nagyon sokat tud segíteni, de ahhoz, hogy ki vagyok én, és hogy hogyan vagyok jelen ezek mellett, a számomra fontos referencia személyek mellett, na az már egy másik kérdés. Én ide bontanám vissza, hogy megnézni azt, hogy... És nem baj az, hogyha... Ez azt is jelenti, hogy én ki vagyok. Tehát ez nem azt jelenti, hogy választanunk kell egy szerep közül az életünkben, mert ugye itt behoznám azt a nagyon fontos fogalmat, a self-komplexitást, ugye az én összetettség fogalmát, ami pont, hogy abban segít, hogyha itt több szerepben is jelen vagyunk az életünkben, hogyha az egyiket kilövik alólunk, például elveszítjük a munkánkat, akkor utána legyen még más tartó oszlopa is az életünkben, és én ne csak, nem tudom, lelkiismeretes újságíróként legyek jelen az életemben, hanem mit tudom én, hobbi kertészként is, vagy családanyaként is. Tehát, hogy az nem baj, hogyha van több szerep az életünkben, csak nagyon fontos, hogy ezekről így legyenek elképzeléseink, hogy akkor milyen szerepekben és milyen értékek mentén szeretnénk az életünket tölteni. Szóval, ha a kérdést mondtál, hogy hol vannak az én körvonalaim. Egy embert, aki nem önazonos, azt valahogy úgy látok, hogy így tudjátok, mint ezek a sziluettek, hogy lehet ilyen animációkat is készíteni, meg ilyen filterek is vannak az ilyen képszerkesztő programokban, hogy annyira le tudsz egyszerűsíteni egy fotót, hogy csak ezek a körvonalak látszanak. És hogy szerintem az olyan ember, akinek dolga van az önazonosságával, vagy nem önazonosan viselkedik, az olyan, mintha ezek a sziluettek is így eltűnnének. Tehát olyan, mintha határai eltűnnének.
Nekem is ez a képlékenység jutott eszembe, hogy mindig arra felé idomulok, amerre éppen szükség van, és mindig ahhoz igazodom, aki éppen mellettem van. És szerintem nagyon sokszor lehet, hogy ezt úgy is éljük meg belül, hogyha dolgunk van egyébként az önazonosság kérdésével, hogy ez jó dolog, hiszen jót teszek én ezzel azoknak, akiket szeretek, vagy akik számomra fontos személyek, vagy mondjuk számomra fontos tekintélyszemélyek, hiszen a lehető legkevesebb energiát igényelem tőlük, mert majd én mindig alkalmazkodom ahhoz, amit ők szeretnének, meg amit ők tőlem vagy belőlem látni szeretnének. De hogyha úgy igazán magatokra engeditek szerintem ezeket az érzéseket, akkor látjátok, hogy ez valahol egy nagyon szomorú és egy nagyon feszítő tapasztalat. Hogy még ha nem is löködik fel rögtön az a kérdés, hogy de hát hol vagyok ebből én? Hol van ebből az, hogy én ki vagyok, és én mi szeretnék lenni, ki szeretnék lenni ebben a kapcsolatban, mit szeretnék képviselni? Akkor is ott van az, hogy a másikban megfogalmazódhat egy idő után, hogy ki is ez az ember valójában.
Pontosan, mert hogy ugye az a minta, mert nagyon sokszor egyébként ez történik, ugyanaz az ember, aki aztán erre ráun egy idő után, és felteszi ezt a kérdést a kapcsolat első szakaszában, ezt megerősíti. Hogy jaj, de jó fej, nem kell vele balhézni, olyan könnyű vele. Egyfelől ugye, mindegy, ez messzire vezet, de hogy milyen emberekhez kezdesz el kapcsolódni, az is már egy fontos kérdés itt a témánk szempontjából, de hogy amit mondani szeretnék, hogy az a minta, ami lehet, hogy tényleg szó szerint a túlélést jelentette akkor, amikor mondjuk gyerek voltál, mert hogy ott szót kellett fogadni, különben retorziókat vont maga után az, hogyha te megfogalmaztál egy ellenvéleményt, vagy nem értettél egyet, vagy nem úgy viselkedtél, ahogy azt elvárta volna tőled egy tekintélyszemély, hanem folyamatosan ebbe a legyen betűrve mindig a blúzott kislányom üzemmódba kellett működnöd, akkor ezt a mintát, hogyha tovább viszed, ami akkor ott hasznos volt, hogy te betűrted a blúzod, meg kaptál érte simogatást, meg nem kaptál érte mondjuk, nem tudom, büntetést, akkor ez ott működött. De hogyha ezt a viselkedést hozod magaddal a felnőtt én részedbe is, meg a felnőtt kapcsolataidba is, akkor ott viszont kontraproduktív tud lenni a saját jól felfogott érdekeid szempontjából is, hogyha te folyamatosan egy másik ember személynek a tükrében éled az életed. Tehát, hogyha te folyamatosan igazodni akarsz, amiért tényleg így nem szabad, hogy elítéljük magunkat, meg haragudjunk magunkra, mert hogy ez azért van, mert így tanultad meg, mert ezt tanították neked, mert erre húzaloztak rá. Tehát, hogy ez tényleg nagyon fontos, hogy erre ne rakodjon rá még egy bűntudat most, hogyha ezt hallgatjátok, és esetleg felismertek hasonló mintákat, mert hogy ez valami, amire így menet közben ráeszmél az ember, de hogy ez nagyon sokszor úgy csatolódik vissza, hogy te is mondtad, hogy például egy párkapcsolatban eltelik x hónap vagy év, és akkor egyszer csak így ott találjuk magunkat, hogy nem kell, hogy én mindent odaadtam, hogy mindenemet odaadtam, én mindent megadtam neki, én mindent úgy csináltam, ahogy kérte, és mégis tessék, elhagyott. És hogy ennek nagyon sokszor az az oka, hogy az én érzésem szerint, hogy ha valaki folyamatosan csak egy másik embernek él, akkor szépen lassan eltűnik ő maga a kapcsolatból, és tényleg olyan lesz, mintha nem is lenne ott. Sajnálom, hogy ezt a szót kell használnom, de hogy unalmassá válik. Unalmassá és megfoghatatlanná. Azzal sem könnyű mit kezdeni.
Eszembe juttattad azt a kedvenc gondolatomat, amit idéztem már nektek itt az adásban, Jeffrey Young és Janet Klosko könyvéből, hogy tényleg nagyon sokszor van, hogy valami, amit felnőttként akarva akaratlanul csinálunk, az olyasmi, ami gyerekkorunkban ugye adaptív viselkedésforma volt, és segítette a túlélést, az alkalmazkodást, de hogy kulcsfontosságú felismerni azt a pillanatot, amikor az, ami egykor a felszínen tartott, az most a víz alá nyom. Jaj, és én azt hiszem, hogy ez az identitás vesztett túlzásba vitt alkalmazkodás is ilyesmi, hogy eljön a pont, amikor egy idő után szó szerint ellened fordul. És az egy nagyon érdekes, és szerintem sokaknak sorsfordító pillanat, amikor rájövök arra, hogy mi történik akkor, hogyha elengedem ezt a túlzott alkalmazkodást, és itt hangsúlyozom a túlzottat. Tehát itt tényleg arról a fajta simulékonyságról van szó, amikor elveszíted önmagadat, és nem éled meg ezeket az önazonosság pillanatokat, amikről mi most beszélgetünk. És hogy nagyon fontos kérdés szerintem az, hogy ilyenkor mi marad meg nekem erőforrásként. Mert ugye amiből addig, idézőjelben mondom, amiből addig táplálkoztam, ugye, ami addig visszaigazolta nekem, hogy jó vagyok, szerethető, elfogadnak, befogadnak, az vagy elvész, vagy legalábbis csökken. És hogy nagyon fontos szerintem valami forráshoz visszatérni, ami adhat erőt. Említettél is a könyvben két fontos kulcsszót, ami nekem nagyon tetszett, és én azt hiszem, hogy tényleg ez lehet a kulcsa annak, hogy elinduljunk az önazonosság felé. Te úgy összegezted, hogy önértékelés és önszeretet.
Igen, mind a kettő nagyon-nagyon fontos. Fú, nem is tudom, hol kezdjem. Az önértékelés, amikor én volt egy pontja a terápiás munkámnak, amikor így tényleg rájöttem arra, hogy itt szembesültem azzal, hogy az önértékelés az mennyire hihetetlenül nagy alap probléma az életemben, vagy annak a hiánya, vagy hogy azzal így mennyi dolgom van. És hogy nem is csak, hogy az én életemben, hanem hogy így mi mindennek az alapja. És hogy tulajdonképpen ennek önmagad felvállalásának a legfontosabb alapköve az, hogy te képes vagy-e értékelni saját magad. Mert hogy csak egy olyan ember képes elhinni magáról azt, hogy az értékei fontosak, hogy az, amit gondol, amit érez, amire szüksége van, ez fontos, aki tartja magát valamire, aki értékeli magát valamennyire, hogyha én nem értékelem magam, hogyha képtelen vagyok elismerni a saját kvalitásaimat, képtelen vagyok megélni a sikereimet, az eredményeimet, az érdemeimet, akkor hogyan is várhatnám azt magamtól, hogy képes legyek vállalni azokat mások előtt, vagy másokkal szemben. Tehát, hogy ezért gondolom azt, hogy az önértékelés ez egy nagyon-nagyon fontos kulcsfogalom. Az önszeretet az pedig azért fontos, mert hogy az önazonossággal kapcsolatos problémák gyökerében, megint csak, vagy gyökér problémájaként megint csak az én értelmezésemben és az én véleményem szerint azt a nehézséget látom, hogy a szeretetnek a hiánya, a szeretet hiányából fakad, hogy akkor, amikor szükségünk lett volna szeretetre, arra, hogy nem tudom, a punk frizuránkkal, az acélbetétes bakancsunkkal, a béna zenei ízlésünkkel együtt elfogadjanak, és a mindenféle kilengéseinkkel együtt szeressenek minket, akkor, mert hogy szerintem így is értelmezhető amúgy ez az időszak, mint így a szeretetnek a próbája, hogy na, még mindig szeret. Szóval, hogy ezt nem kaptam meg, vagy olyan reakciókat váltott ki, amik azt tükrözték vissza, hogy én nem vagyok szerethető, sőt, semmire kellő vagyok, hülye vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok, akkor ennek a hiánya ez jelentkezhet később, és ezt megpróbálhatjuk másokon bevasalni azáltal, hogy úgy viselkedünk, ami kiváltja belőlük azt, hogy elfogadjanak, hogy szeressenek minket, vagyis ezeket a hiányokat visszapótoljuk. És hogyha az a célunk, hogy ne ez jelentse az identitást, hanem szeretnénk önmagunk lenni és visszatalálni ahhoz a valakihez, akik valójában vagyunk, akkor ezt meg kell tanulnunk, ezt a szeretetet saját magunkban felépíteni és megadni magunknak, mert akkor nem másokból próbáljuk majd elszipókázni, hanem hogyha elkezdem megérezni azt, hogy az, amit gondolok, ahogy vagyok, aki vagyok, az egy szerethető valaki, hogyha ezt képes vagyok át is megérezni, akkor már nem lesz szükségem ezekre a visszacsatolásokra, akkor már nem kell, hogy ezt a hiányt kívülről kapjam, hanem tudom én magam pótolni.
Nagyon fontos dolgot mondtál szerintem, és nagyon szépen mondtad.
Köszönöm.
Mi köszönjük. Az jutott eszembe, hogy ami szerintem egy másik nagyon fontos kérdés még az önazonosság kapcsán, hogy hol van annak a határa, ameddig én szabadon önmagam lehetek, és hol van az, amikor már tulajdonképpen elérem azt, hogy önzőség, hogy azt várom, hogy fogadja el engem úgy, ahogy vagyok. Tehát amikor elfelejtek alkalmazkodni, elfelejtem, hogy félúton találkozzunk a másikkal. Én nagyon sokszor gondolok arra, hogy az önazonosság is sokakban egy ilyen triggerré vált. Tudjátok, hogyha beszélünk erről a témáról, akkor a jaj, már mindenki már azt se tudja, hogy jó dolgában mit csináljon, hogy alkalmazkodni kell a másik emberhez, ezt jó van az. Bezzeg az én időmben nem volt olyan, hogy itt keresgéltem magam, meg önazonosság, meg jaj, persze, menjek ki kapálni. Most mennyire túlzásba viszem ezt a dolgot, de szerintem értitek, hogy mit akarok vele érzékeltetni, hogy ez is szerintem egy tök fontos kérdés, hogy meddig lehetek én önmagam úgy, hogy a másik is önmaga lehessen mellettem. Pláne, hogyha most kezdek el foglalkozni önmagam keresésének a kérdésével.
Hú, ehhez tudok egy nagyon konkrét példával kapcsolódni. Bocsánatot kérek, de egy kicsit ilyen spoilerrel átítatott, és a saját véleményemmel átítatott formában kapjátok meg ezt a filmajánlót, de hogy ami kapcsolódik ehhez, amit Kata mondott az előbb, de hogy annyira ide vág, és annyira erősen érzem, hogy ezt most szeretném megosztani, hogy akkor, ha nem láttátok még a Világ legrosszabb embere című film, akkor nyugodtan tekerjetek el, vagy nem tudom, halkítsátok le most az adást, de hogy annyira, amit mondasz, az szerintem olyan érdekes megfigyelni ebben a filmben, vagy egy jó szempont lehet, akkor így fogalmazik, hogy megajánlok nektek egy szempontot ehhez a filmhez, aminek ugye az a cím, hogy a világ legrosszabb embere, hogy innen indulunk, és ehhez képest, most nem mennék bele a tartalom ismertetébe, a lényeg, hogy egy norvég filmről van szó, és egy nőt látunk, akinek vannak kapcsolatai, és akkor ezekben a kapcsolatokban, ahogy ő jelen van, amilyen döntéseket ő hoz, azok hogyan hatnak másokra, az hogyan hat rá, tulajdonképpen nagyon-nagyon leegyszerűsítve erről szól ez a film. És ebben a filmben ő így hoz döntéseket, például van olyan férfi az életében, akivel szakít, aztán összejön egy másik férfivel, és így tovább. Nagyon érdekes volt megfigyelni azokat a reakciókat, amiket kiváltott ez a film az emberekből. Nagyon két pólus volt. Az egyik az volt, hogy végre itt van egy ember, aki szabad, aki azt csinálja, amit a szíve szerint érez, és amire szüksége van, hogy önazonos, hogy bátor, hogy nem tudom. És akkor volt a többség, én azt láttam egyébként, hogy nagyon sokan ilyen és ehhez hasonló megéléseket fogalmaztak meg ezzel a filmmel kapcsolatban. Nekem egy kicsit más volt a véleményem. Én azt éreztem, hogy vannak élethelyzetek, amikben ő nem hajlandó benne maradni, és nem feltétlenül azért, mert méltatlanok, hanem azért, mert nem kényelmesek a számára, vagy mert valamiféle feszültséggel járnak. Például volt egy jelenet, amikor ott volt az akkori partnerének a könyvbemutatója, ahol ő nyilván megélhette ezt a sikert, ez a férfi, aki ott van mellette, és akkor ott dedikált, meg ugye ilyen, nem tudom, parti, vagy mi volt, hát egy bemutatónak a mindenféle csillogásával együtt, és akkor ő ebben a helyzetben elkezdett frusztrálódni, meg unatkozni, meg rosszul érezni magát, és akkor egy ponton oda sétált a párjához, és mondta, hogy akkor ő most hazamegy, mert hogy így most így neki ennyi volt. És mondta neki a párja, hogy hát jó, persze, menjél, és akkor ő hazafelé menett, beszédült egy esküvőre, ahol elkezdett flörtölgetni egy másik férfivel, és akkor így megy tovább a cselekmény. Például itt fogalmazódott meg bennem az, hogy akkor most így értem, hogy nagyon szabad, meg értem, hogy nagyon önazonos, meg értem, hogy kényelmetlen neki ott lenni a sikerben fürdőző partnere mellett valamiért, ami lehet, hogy amúgy érdemes lenne elgondolkozni, hogy miért nem tudok benne maradni egy ilyen helyzetben. És mennyivel egyszerűbb azt mondani, hogy nem érzem jól magam, elmegyek, és akkor inkább így szórakozok egyet egy bulin, egy ismeretlen férfivel. És hogy számomra valahol itt válik ketté az, hogy amit kérdeztél, hogy az önazonosság meg az önzőség, hogy akkor ő most önazonos volt, vagy önző. És azt szerintem egy picit önző volt, mert hogy ott van életem párja, aki éppen az életének az egyik legnagyobb sikerét éli meg, és arra nem vagyok képes, hogy ott maradjak vele, hanem inkább elmegyek, és beszédülök egy esküvőre bulizgatni egyedül, és aztán meg összegabajodok egy ismeretlen emberrel. Szóval szerintem valahol itt válik ketté, hogy igenis vannak egy kapcsolatban, meg emberi kapcsolatokban helyzetek, ahol nem az a dolgunk, hogy magunkat keresgéljük, hanem hogy ott legyünk azok mellett, akiket szeretünk, és akik fontosak nekünk. Én így valahol itt érzem azt, hogy ketté válik. És bocs, hogy ilyen hosszan mondtam, de nagyon idevágott.
Nagyon, és szerintem szenzációs ez, ahogy megmutattad ezt a párhuzamot, és visszavitt engem oda, amiről még az elején beszélgettünk, hogy ahhoz, hogy önazonos lehessek, ahhoz tisztában kell lennem azzal, hogy ki vagyok. És szerintem ennek a ki vagyoknak az is része, hogy tudjam, hogy egy ilyen helyzet miért vált ki belőlem egy ilyen választ, hogy én miért reagálok erre így, és onnan megkezdeni azt a kérdést, hogy tudok én önazonosan benne maradni ebben a helyzetben, vagy úgy kilépni belőle, hogy ezzel ne lépjek egy úttal a másik lábára is. És azt hiszem, hogy helyesen idézted a fejezetben Brené Brown-t, hogy ehhez az kell, hogy hát nagy bátorság kell hozzá, hogy teljes szívvel éljünk, ugye szívvel, lélekkel éljünk, ahogy ő fogalmazott a könyvében, mind a saját identitásunk megismeréséhez, mind pedig annak a vállalásához és az önazonos élethez.
Igen, Brené Brown-nál jobb végszót nem nagyon tudna adni senki ehhez a témához. De a bátorság az valóban egy nagyon fontos kulcs szó, és hogy ez, ahogy ő is mondja, nem arról szól ez a bátorság, hogy akkor nem tudom, én bármikor bungee jumpingolok, vagy felmászok a Szabadság híd tetejére, ha úgy tartja kedvem, hanem arról szól, hogy megmerem mutatni azt, aki vagyok. Csak hogy eddig eljutni, az sokkal tovább tart, mint kimondani egy hangzatos szlogent. Amire szerintem érdemes figyelni, hogy amikor ezeket a nagyon leegyszerűsítő instrukciókat halljuk, hogy jaj, ugyan már ne foglalkozz vele, akkor nem azzal van dolgunk, hogy kimondjunk mondatokat, hanem azzal, hogy vállaljuk önmagunkat, hanem azzal, hogy ennek a frusztrációját tűrni tudjuk. Hogy vajon képes vagyok-e tűrni annak a frusztrációját, hogy önmagam vagyok, és az ezzel járó feszültséget, és hogy tényleg ez olyan, mint amikor a konditerembe elmegyünk, hogy így muszáj edzeni, muszáj magunkat mentálisan és lelkileg eléggé megerősíteni ahhoz, hogy ezekben a helyzetekben anélkül tudjak helytállni, hogy igazi borosszabbul érezzem magam akkor, amikor önmagam vagyok, mint amikor nem, és segítek, mert hogy azt szoktam meg, hogy az ilyenkor az adaptív viselkedésmód.
Ezzel a nagyon szép és fontos gondolattal búcsúzunk tőletek ebben a mai adásunkban, amelyben az önazonosság témájáról beszélgettünk. A Pszichoforjú Lélekerősítő Podcast adásában Szabó Eszter Juditot és engem Herendi Katát hallhattátok. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és várunk benneteket szeretettel a következő adásban is, amit hamarosan hallhattok. Sziasztok!
Sziasztok!